Kedves Mária Rádió hallgató testvérek! Előadássorozatomban Tudomány és a vallás címmel elérkeztem a második elmélkedéshez. Sokan összetéveszik a civilizációt a kultúrával. Manapság minden gyermek ezerszer többet tud a világról, mint az ókor legnagyobb bölcsei. Ennek ellenére jogunk van kételkedni, hogy a mai fiatalság bölcsebb lenne, mint a régi nagymesterek. És ha országunk minden lakóját megkérdeznénk, hogy a kultúra emberei vagy nem, legtöbben valószínűleg nem lenne bátorsága igennel felállni. Egy nép kultúrája a neveléssel kezdődik. Hogy a neandertáliaknak mi volt a nevelési módszere, nem tudom, de biztosra veszem, hogy az iskolákat nem ismerték. Nem is volt rá szükségük. Úgy 150 évvel ezelőtt népünk fele még analfabéta volt. Ezáltal semmiben sem voltak rosszabb magyarok, mint mi a sok tanulás korában. A régi kultúrákban a nevelés általában a családban történt. A szülők megtanították mindenre a gyereket, amit ők tudtak, és az teljesen elégséges volt. A lányok megtanultak szőni és varni, meg főzni, a fiúk is játva elsajátították apjuk mesterségét, legyen a vadászatban, földművelésben, vagy a hadászatban is. Esetleg ellesták fogásokat a szomszédban lakó ácsnál vagy kovácsnál. Megtanulták a faluban divatos énekeket. A görögöknél sokan megtanulták Homérosz eposzából pár ezer sort könyv nélkül, és erre még a következő nemzedéket is megtanították. 5-ig el tudtak számolni, ami e fölött volt, rámondták, hogy az sok, és igazuk volt. Honfoglaló őseinknél sem volt másképpen. Voltak ismerte a rovásírás, erre másokat is megtanított. A földrajzot ismerni akarták, ellovagoltak Szentgallenbe, Bizánba vagy a Lekmezőre. Akik hazajöttek, mindezt elmondták a csodálkozó szomszédoknak. Akik meg nem jöttek vissza, le kellett arról mondaniok, hogy értékesítsék ismereteiket. A világ ment tovább nélkülük is. A kultúrához és művelődéshez nem okvetlenül tartozik hozzá, hogy az írásba legyen foglalva. Például a földművelés évszázadokon át átadta tudását apáról fiúra. Néha segítséget kaptak ehhez a mindentudó kalendáriumban. Pedig a földművelés magas tudomány, hogy milyen nagy kincs, magam is tapasztaltam Paraguayban. Mezőgazdasági iskolát hoztunk létre, és az elsők voltunk, aki buzát termeltünk az országban. Európai agrármérnökeink közül senki sem tudta például, hogy mikor kell buzát vetni. A szomszéd Argentina buzatermelő ország volt, de az ő klímájuk megfelelte az európainak. Tudtuk, hogy mikor lehet fagyra vagy esős hónapra várni, de hosszú évek után jutottunk el az ismerethez, aminek következtében Paraguay ma már buzát exportáló ország. Ki kellett tapasztalni, hogy a szója fejlődéséhez növekvő nappal hosszúságra van szükség, ami Európában megfelel március-júniusnak. Paraguayban viszont augusztus-november volt ez az időszak. Régebben sok iparág működött, amely nem használt szakkönyveket. Például a kovács, a molnár, a takács, a bognár ismeretei létfontosságúak voltak a társadalom fennmaradásában. Ez a kultúra teljesen eltűnik Magyarországról, de egyesek szerint hamarosan nagy kincsnek számít majd a falu szaktudása. Mikor Paraguayba kerültem, kezdetben egyszerű nép között éltem. Kevés volt az írástudó. Könyvet senki sem olvasott, az újság csak hozzám jött az őserdőbe. Ennek 30 számát minden hónapban egyszer meghozta a városból jövő hajó. De mivel nincsenek régi viccek, csak öreg emberek, hisz az újszülött számára minden vicc új, számomra is minden újságcikk újnak számított. Akkor is, ha már nagyon régi dátum volt az újságra nyomtatva. A lakók közül senkinek sem volt hiányérzete, mivel nem ismerték Európa folyóinak vagy városainak a nevét. A logaritmus vagy az integrál számítás sem hiányolták. Mivel nem voltak iskolák, az érettségizők nem tudták a munkanélküliek számát növelni. A szó munkanélküli nem létezett az őserdőkben, illetőleg az egyszerű kultúrákban. Ugyanígy kell a régi kultúrákat is elképzelni. Nem volt semmi hiányuk abból, ha nem beszéltek öt nyelvet felső fokon, vagy nem ismerték a könyvelés szabályait. Ugyanúgy minden időben vannak izgága emberek, akik elmennek messzire, hogy másoktól tanuljanak. A régi kultúrában is voltak, akik bejárták a világot, és leírták, mit tapasztaltak. De mert nem voltak iskolák, nem lehetett ott a naplopókat nevelni. Igazára már akkoriban sem tartottak nagy igényt a közösségek. Viszont voltak olyanok, akik fejüket nem csak fésülködésre használták, hanem gondolkodni is akartak. Ezeket filozófusoknak nevezték, a bölcsesség kedvelőinek. Összegyűjtötték a hasonszörűeket, és napokon át keresztül vitatkoztak, hogy ne mondjam, egy egész életen át. Választ kerestek olyan kérdésekre, amelyek csak őket izgatták, a közösséges halandók meg sem értették. Éppen azért olvasható a filozófia történetébe, hogy Pláton vagy Arisztotelész iskolája nem gyakorolt semmi észrevehető befolyást a környezetükbe. Lehet, hogy Athén lakói csak annyiban vettek róluk tudomást, mint hogy a falvakban is észreveszik azokat, akik minden nap elmennek a kocsmába, hogy ott filozofáljanak. Az ókorból leginkább a mediterrán országok kultúráját ismerjük, habár Ázsia területéről is maradt ránk sok adott. Az anyagi kultúra megmutatkozott a mezőgazdaságban, a hajózásban, a piramisok építésében, a görög épületekben vagy a római vízvezetékekben. Ha visszamegyünk a fáraók korába, ne gondoljuk, hogy az egyiptomiak 1000 évig más se tettek, mint azért rabszolgáskodtak, hogy legyen hol eltemetni a fáraókat. Nem a rabszolgák ezrei cipelték a köveket. Tessék a felsőri Sörös István könyvét, vízben álló piramosok, lebegő köveket elolvasni, ő bizonyítja, hogy a kézi munkaerőnek csak töredékére volt szükség, mert vízi erőgépeket használtak. A tudomány magas fokán álltak az akkori mérnökök is. A szellemi kultúra a görögöknél bontakozott ki legszembetűnőbben. Ez a kultúra részben a szép irodalomban mutatkozott meg, mint Homérosz eposzaiban vagy Szophoklész drámáiba, de nem hiányoztak olyan elméleti tanulmányok sem, mint a geometria, aritmetika, filozófia. Intenzíven foglalkoztak a világgal, a léttel, Istennel és az erkölcssel is. Voltak ugyanis tudósok és filozófusok, akik magas erkölcsi felfogást közöltek tanításaikban, de tanításuk inkább csak elméleti dolgok voltak, vagy viták bizonyos iskolák között. Közöttük a görög Platón és Arisztotelész közelítették meg leginkább a zsidó és keresztény erkölcs felfogást. A római görög világra nekik nem volt nagy befolyásuk, mert nem volt mellettük a görög-római istenek tekintélye. A görög-római világ vallása nem ismerte az erkölcstan. A római birodalom jogállamisága ellenére teljesen korrupt és erőszakos hatalom volt. Volt jogrendszere, de csak a lakosság kicsi részére volt érvényben. Ez abból a meglepő okból történt, hogy a római istenek sohasem gondoltak arra, hogy erkölcsi törvényeket adjanak a halandók számára. Sőt, egyik görög város azon a jogcímen írt alkotmányt a polgároknak, hogy ne legyenek olyan erkölcstelenek, mint az olimpuszi istenek. A korai civilizációk matematikai megállapításai elsősorban a technia fejlődésének felájárójaként, mint tapasztali törvények jelentek meg. Ma már senki sem ismeri a földtalálót, aki 3, 4 és 5 egység hosszúságú köteleket kifeszített háromszög alakban, és így létrejött az 5 méter hosszúságú kötéllel szemközti derékszög. Egyiptomban a szögletes testek térfogatának kiszámítását is elvégezték. Mind Egyiptomban, mint Mezopotámiában számítási eljárásokat dolgoztak ki, a kevésbé egyszerűbb törpmennyiségekkel végzett számítások és a magasabb rendű műveletek megkönnyítésére. Az ősi kultúrák a matematikában nem törekedtek pontos megoldásra. A matematikára, mint alkalmazott tudományra volt szükségük. Feladata a közgazdasági, építészeti, csillagászati, illetőleg tengerhajózási számítások megkönnyítése volt. A teljes pontosság helyett az eléggé jó megközelítés volt a céljuk. Mégis ki tudták számítani még a tanges függvény értékeit is, noha szerintem a sok hallgatom a rádióban, ma sem tudná megtenni. A görög matematika szemben az egyiptomival és a babilóniaival elrugaszkodott az építészeti, a közgazdasági tudományi alkalmazásoktól és önálló tudományá fejlődött. A görög matematika első időszakában a geometria elsőbbséget élvezett az aritmetikával szemben. Abban az értelemben, hogy a legtöbb aritmetikai fogalmat geometriára vezették vissza. Kialakult a matematikai tétel fogalma, amely egyfajta általánosságot kifejező matematikai kijelentés, szemben a tapasztalattal és az esetleges megállapításokkal. Amikor valaminek a létezését kívánták megmutatni, akkor az főként geometriai úton tették, amely eljárás szerkesztésnek nevezték. A szerkesztéshez csak körzőt és vonalzót használtak. A tételek igazságának felismerési módja a belátás, a megmutatás. Az ábrák segítségével vizuális élmény, amely még nem levezetés, de már az általánosság fennállásának igazolása volt. A geometriában az ábrákkal, a számtanban kavicsokkal tették. Platón ideatlana adott először magyarázatot a matematika, a filozófia egyik legfontosabb kérdésére, mégpedig, hogy miből árad a matematikai tételek nagyfokú objektivitása. Platón szerint árnyék világban élünk, tárgyaink, fogalmaink nem valóságosak. A valóságos létezők az ideák világában keresendők. Amikor geometriai alakzatokról fogalmazunk tételeket, akkor valójában felfedezzük az ideális világ, az ideák alakzatainak tulajdonságait. A matematikai fogalmak ideájainak létezéséből következik, hogy minden ember ugyanazokat a matematikai kijelentéseket tekinteti csak igaznak. Platón ezzel a gondolattal megalapozta a filozófiai álláspontot, melyet a 21. században matematikai realizmusnak neveztek el. A matematika rendszertana csak a 19. század elején változott meg gyökeresen. Újra fogalmazottak a bizonyításokkal szemben támasztott követelmények. Mindezek hatására kialakult a modern logika és a modern matematika filozófia. Itt két filozófust említek, mert nekik volt a legnagyobb befolyásuk nem csak a későbbi korokra, hanem a modern időkre is, Platón és Arisztotelész. Az ő jelentésük akkor kezdett növekedni, amikor a világ kezdett keresztényé válni. Lehet, hogy többen megkérdezik, hogy miközük az ókori filozófusoknak a Mária Rádióhoz. Beszédsorozatomban arról akarok szólni, hogy a mai tudomány közeledik a valláshoz, és segíti a vallásos fogalmakat könnyebben megérteni. Vissza kell mennünk abba a korba, amelyben a keresztény gondolkodás beleépült. Két nagy filozófus nem csak kora gondolatvilágát formálta, hanem befolyásuk volt a későbbi korokra, sőt a modern időkre is. A következő előadásokban beszélek két tudósról, Platónról és Arisztotelészről. Az utóbbi volt a középkorban a legnagyobb tekintély az egyházban, csak a dogmákat és a szentírást helyezték Arisztotelész fölé.